Jöjjetek, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt, mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól a Szentlélek közösségében. Ámen. Halljátok az igét, testvérek, úgy, amint írva található a 71. Zsoltárban. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg, szabadíts meg irgalmasan. Fordítsd felém füledet és segíts meg. Légy erős kősziklám, ahova mindig fölmehetek, amelyet segítségemre rendeltél, mert te vagy az én sziklaváram. Istenem, ments meg a bűnösök kezéből, az álnok és erőszakos emberek markából. Mert te vagy Uram reménységem, te vagy Uram bizodalmam, ifjúkorom óta. Te voltál támaszom születésem óta, te hoztál ki anyám méhéből, téged dicsérlek szüntelen. Sokan csodálkoznak rajtam, mert te vagy erős oltalmam. Szám dicséreteddel van tele. Dicsőítelek minden nap. Öregkoromban se vess el engem, ha elfogy az erőm, ne hagyj el. Mert ellenségeim azt mondják rólam, akik életemre törnek, így tanácskoznak, elhagyd őt, Isten, üldözzétek, fogjátok meg, mert nincs, aki megmentse. Ó Isten, ne légy távol tőlem, Istenem, siess segítségemre. Megszégyenülve vesszenek el, akik ellenem támadnak. Borítsa szégyen és gyalázat azokat, akik vesztemre törnek. Én pedig szüntelen remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem. Istenem, te tanítottál ifjúkorom óta, mindmáig hirdetem csodáidat. Istenem, ne hagyj el késő vénségemben sem, míg csak hirdethetem hatalmadat, nagy tetteidet a jövő nemzedéknek. Istenem, igazságod a magas égig ér, mert hatalmas dolgokat vittél véghez. Van-e hozzád hasonló, Istenem? Sok nyomorúságot és bajt láttattál velem, de újra megelevenítesz, még a föld mélyéből is újra fölhozol engem. Igen nagyját teszel, hozzám fordulsz és megvigasztalsz. Én is magasztallak hárfával hűségedért, Istenem. Lantot pengetve éneklek neked, Izrael szentje. Újjong az ajkam, ha neked zenghetek, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törnek. Újjong az ajkam, ha neked zenghetek, lelkem is, amelyet megváltottál. Nyelvem is minden nap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek. Ámen. Boldogok, akik nem csak hallgatják, hanem szívükbe zárva meg is tartják Istenünk igéjét, hogy általa sok és áldott gyümölcsöt teremjenek az ő nagy nevének dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk testvérek! Hogy ne áldanánk téged a zsoltárossal együtt, és hogy ne újjongna a szívünk és lelkünk, mert újra és újra azt tapasztaljuk, hogy hatalmas dolgokat viszel véghez a mennyben és a földön lent. Tényleg félreállítod ellenségeinket, megsemmisíted, Uram, az ő ellenségeink fegyverzetét, nem engeded, hogy tényleg bántsanak és az ajkukra vegyenek, mert dicsőség és magasztalás vagy, Uram, és neked zengünk és áldunk téged mindenek felett. Kérünk téged, Urunk, hogy fogadd el a mi dicsőítésünket, fogadd el a mi imádatunkat, fogadd el a mi szeretetünket, hiszen, Uram, kimondatlan az, ahogy szeretsz bennünket, és ahogy mi szerethetünk téged. Felfoghatatlan, Uram, a te dicsőséged, és felfoghatatlan a te segítséged. Csak érezzük és látjuk, ahogy munkálkodsz. Csak tapasztaljuk, Uram, hogy közöttünk vagy, hogy kötsz össze bennünket, és hogy áldasz meg bennünket a te dicsőségeddel. Köszönjük ezt neked. Köszönjük az elmúlt napokban megtapasztalt csodákat. Köszönjük a te jelenlétednek áldásait. A te jelenlétednek mérhetetlen szeretetét. És Uram, köszönjük neked azt, hogy ebben részünk lehet, hogy kegyelmeztél nekünk, hogy felemeltél bennünket a porból, hogy kimostál bennünket bűneinkből, hogy megváltottál, Uram, vétkeinkből, hogy ne áldanánk és dicsérnénk téged. Megállunk most előtted, és imádva téged, köszönjük meg mindazt, amit tapasztaltunk, és köszönjük mindazt a gondoskodást, amit minden nap, Urunk, odaadsz az életünkért. Kérünk téged, hogy most hadd szóljon a te szavad. Kérünk téged, hadd töltsön el bennünket a te lelked. Hadd érezzük és lássuk most is a te jóságodat, jelenlétedet a te igédből. Bocsáss meg, ha vétkeztünk ellened, bocsáss meg, ha nem vagyunk méltók, de tégy méltóvá arra, hogy meghalljuk a te szavadat. Nyisd meg a fülünket, a szívünket a te igéd befogadására. Uram, gyengék, erőtlenek vagyunk, de te kőszikla vagy, és mi erre a kősziklára akarunk ráállni és megérteni, hogy milyen hatalmas vagy, és milyen nagy szükségünk van rád. Engedd meg, hogy így legyünk most jelen, tölts el bennünket önmagaddal. Jézus Krisztusért. Ámen. Halljátok Isten igéjét, testvérek, úgy, amint írva található Máté szerinti Szent Evangéliumnak az 25. részében, a 25. rész első 13 versében. Míg a megnevezett helyről felolvasom az igét, és aztán hirdetem, foglaljátok el a helyeteket, testvérek. Tehát Máté Evangéliumának a 25. részének az első 13 versét olvasom. Akkor hasonló lesz a mennyek ország ahhoz a 10 szűzhöz, akik vették a lámpásokat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. Balgák ugyanis, amikor magukhoz vették lámpásokat, nem vittek magukkal olajat, az okosak viszont a lámpásokkal együtt olajat is vittek korsókban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindjárt elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor azután kiáltás hangzott, íme a vőlegény! Jöjjetek a fogadására! Ekkor ezek a szűzek mind felébredtek, és rendbe hozták a lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajatokból, mert a lámpásunk kialszik. Az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak. Amikor azok vásárolni voltak, megjött a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a mennyegzőre. Azután bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és így szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk! Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. Ámen. Testvérek, Máté evangéliumában rengeteg példázatot olvasunk az Isten országával kapcsolatosan, és sokféle oldalról közelíthetjük meg magát az Isten országát, és foghatjuk fel. És olyan jó, hogy minden egyes alkalommal, amikor erről olvasunk, akkor az Isten országát nem valami konstansnak, valami olyasnak olvasunk, nem olyan, hogy valami egyforma, valami, ami úgy stabilan, és olyan kockán, olyan egyértelműen van, hanem mindig valami mozgás, valami rezgés, valami erős, dinamika van azokban a történetekben, amiket olvasunk. Akár a halászhálóról, akár a keresésről, akár itt a 10 szűzről, akár a mennyegzőről, akár a gonosz szőlőmunkásokról. Tehát, ha ezeket olvasunk, akkor mindig azt látjuk, hogy valami mozgás van benne. Mert Isten országát nem szabad úgy elképzelni, hogy az valami landpengetés a mennyországban, és aztán semmi mozgás nincs benne. Hanem Isten országa pont abban mutatkozik meg a leginkább, hogy valami erőteljes mozgás, dinamizmus van benne. És ez azért jó, mert ez bennünket is egy kicsit úgy fellelkesít arra, hogy hát akkor nem arról szól az Isten országa, hogy ülünk a templomba és hallgatjuk az igét, hanem arról szól, hogy meghallgatjuk az igét, és aztán megyünk és cselekedjetek ti is a képpen. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy cselekvésről szól, aktivitásról szól, valami hatalmas erőről szól, ami mozgásba hozza az Isten népét. Amúgy is, testvérek, nagyon érdekes a görög nyelv, mert maga a görög nyelv két szót használ az életre. Az egyik szó az a biosz, ugye a biológiai élet, ezt mindannyian tudjuk, hogy ami él és mozog, mondhatnánk, vagy ami táplálkozik. Ez az egyik oldal, a másik pedig a zoé. És a zoénak van egy olyan zoé nevű lányoknak, ugye az élet a nevük végül is. Tehát, hogy az a zoé, ez azt jelenti, hogy van benne valami rezgés, hogy állandó mozgás, ami úgy, mintha amikor megpendül a húr, és az kiad egy hangot, van benne ez, és nem lehet úgy elképzelni az életet, hogy ez egy ilyen, és semmi. Hanem az abban mozgáson energia van. És valaki ezt a mozgást létrehozta, és ez a mozgás történik. Mint amikor egy gitárhúrt megpengetnek, vagy éppen a hegedűhúrt megpengetik. És akkor ott van benne az élet, és mozog. Hát így lássátok ezeket a példázatokat is, hogy élet van bennük. És ami még nagyon-nagyon érdekes ezekkel a példázatokkal kapcsolatosan, hogy nagyon sok benne a mennyegzőről szóló példázat. Mert Isten országát nem lehet úgy elképzelni, hogy abban ne legyen öröm, hanem abban ne legyen újongás. Abban ne legyen benne az Isten iránti szeretet, és ennek a szeretetnek a kiáradása, az a belső nyugalom és annak a belső örömnek a tapasztalása, ami mint a mennyegzőben. Egy mennyegző nem szoktak általában szomorkodni. Ha igen, akkor ott nagyon nagy baj van. Egy menyegzőn általában nevetni szoktak, örülni szoktak. Örülni az ifjú párnak, örülni mindannak, ami ott történik, mert hát ugye mégiscsak ott két ember egymásra talált, és van ok az örömre, és annyi minden ad még okot egyébként az örömre. És így írja le Jézus ezeket. Most Jézus, amikor ezt a példázatot megfogalmaz, akkor az Isten országának az eljöveteléről beszél. A vőlegény eljöveteléről beszél, hogy milyen lesz az, amikor megjön a vőlegény a mennyegzőre, vagy mondhatnánk így, amikor Jézus Krisztus visszajön. Mert mi keresztények egyértelműen várjuk az Úr Jézus visszajövetelét. És ő meg is ígért, hogy vissza fog jönni. Hogy lesz egy időszak, ami a várakozás időszaka, ebben vagyunk benne, ebben élünk, hogy várjuk azt, hogy beteljesedjen az ő ígérete, és ez a várakozás egyszer be fog teljesedni. És ezeket a példázatokat pont erre építi fel, hogy ezek be fognak teljesedni. De nem csak arról beszél, hogy el fog jönni a vőlegény, hanem igazából, hogy hogyan kell ezt az időszakot átvészelni, hogyan kell ezt megélni, ezt az időszakot, amit a várakozás időszakának én. Hogyan kell várakozzon az egyház, hogyan kell várakozzon Isten népe, hogyan kell betöltse ezt az időszakot. Várakozni nem könnyű. Nem szeretünk várni. És mivel ez a világ még jobban felpörgött, mint ahogy elképzeltük valaha is, még nehezebb várakozni. Emlékeznek a régiek, mi még írtunk kézzel levelet, biztosan, emlékszünk rá. Feladtuk a postára, elment a levél, aztán valamikor írt a szerelmes, vagy a barát, vagy bárki más, aztán jött vissza a válasz. Ez időt jelentett. Ez hosszú időt jelentett. Ez volt ugye egy hónapot jelentett. Hát éppen milyen volt a posta. Volt, hogy még lehet, hogy el is kallódott. És lehet, hogy nem is kaptuk meg az üzenetet, és vártuk, hogy vajon lesz-e levélváltás. Idő kellett hozzá. Ma írok egy üzenetet. Látom, hogy ott zöld a lámpácska, ugye? Miért nem válaszol? De azon nyomban. De azon nyomban. Miért nem jelzi? Látom, hogy lement a kis fejecske, az ikon, hogy olvasta, és még mindig nem válaszol. Rendesen, ott van a kezünkben a telefon. Rögtön felhívhatjuk. Régen azért még a telefon se így működött, ugye? Felhívom. Cseng, miért nem veszi fel? Látja, hogy hívom. Ott van a kezében állandóan. Ugye, amikor a gyermekünkre gondolunk, hogy ott van a kezében állandóan, és mégse veszi fel. És állandóan idegeskedünk ezen. Nem tudunk várni. Pedig testvérek, az egyik legnagyobb ajándék az Istennek a várakozás. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de az egyik legnagyobb ajándék az Istennek a várakozás. Tudjátok, miért nagy ajándék? Mert ha mindig mindent rögtön megkapnánk, akkor nem tudnánk értékelni. És néhány dologba úgy beleugranánk, amit aztán nem tudnánk megváltoztatni. És olyan jó, hogy néha az Isten ráteszi az időre a féket, és azt mondja, várj! Lehetőséget biztosít arra, hogy egyrészt az érzékeidet a várakozásban egy kicsit úgy felspanolja, hogy így fogalmazzak, hogy amikor majd tiéd lesz az, amire vársz, akkor úgy igazán örülj neki. Tehát a várakozásban az öröm fokozata valósul meg, az öröm fokozódása valósul meg, hogy milyen nagy lesz az, amikor majd megkapod. Vagy, és itt jön a másik, amiről beszéltem, lehetőséget ad arra, hogy átgondold, hogy olyan tényleg kell-e az. Tényleg bele kell-e állj. Tényleg meg kell-e valósítsd. És lehetőséget ad arra, hogy ebben még valaki beleszól, és azt mondja, figyelj, nem biztos. Hogy átgondold. Lehetőséged van arra, hogy átgondold. És tudjátok, ez néha nagyon-nagyon nagy dolgot, életet mentő dolgot jelent. Hogy átgondolj bizonyos lépéseket. Az Isten ajándéka a várakozás. És hogyha belegondolunk abba, amit Jézus mond, hogy várnunk kell őt, én sose fogom elfelejteni az egyik lelkipásztornak a prédikáció után elhangzott imádságát, azt hiszem Pap László tiszteletes volt annak idején, gyerekként, fiatalként ültünk benne egy ifjúsági találkozón, akkor is több százan voltunk, és hallottam, hogy prédikál, dörgedelmes, nagyon tüzes lelkű prédikátor volt, aki az Úrral van már. És aztán úgy folytatta az imádságban, Uram, még ne! És ez arra vonatkozik, hogy még ne gyere vissza! Hogy még adj időt! Mert még annyian nem ismernek téged! Erről beszélek, hogy milyen jó az, hogy még nem jött vissza Jézus, értsétek ezt jól! Mert még mennyien vannak, akik nem ismerik őt. Hogy még a vőlegény nem jött el, a vőlegény eljövetelére való várakozásban még van lehetőség arra, hogy átgondoljuk a dolgainkat. Nem akkor kell kapkodni, amikor megjön, akkor már nincs esély. Erről szól a 10-10 példázata. Hanem addig, ameddig várakozunk, kell felkészülni arra, hogyha majd megjön, készek legyünk. És hogy most ebben vagyunk benne, mondjuk így ebben az adventben élünk, még nincs itt advent, bár már a karácsonyi dekorációk lassan megjelennek. Tehát, hogy még nem vagyunk benne, de az egész kereszténység ebben az adventben van benne. Várjuk az Úr Jézust, mikor jön. És olyan jó, hogy még nem jön, mert lehet, hogy a te életed múlik rajta. Mert még nem vagy az Úré. Még nem adtad át az életedet. Még nem tetted le a bűneidet a keresztnél. Azért elveszett vagy, és ha visszajön, akkor az ítélet nehéz súlya fog rád nehezedni. De akik a Krisztusban vannak, azok felett már nincs ítélet. Milyen jó, hogy várakozhatunk. Mert ebben a várakozásban nem csak azt várjuk, hogy vissza fog jönni a mi Urunk, pedig nagyon várjuk, higgyétek el. Minden keresztjének az életében néha van egy olyan pont, hogy Uram, mikor jössz már? De ott van bennünk az a másik is, és ott kell legyen bennünk, hogy kihasználjuk ezt az időt arra, hogy a többieket, akik még nem benne vannak, nincsenek benne. Gondolj csak a családtagjaidra. Ha most visszajön az Úr Jézus, hányan maradnának a pokolban? Hányan? Hányan vesznének el? Mert a szívük nem az Úré. Esélyt ad az Isten arra, hogy megtérjenek. Esélyt ad arra, hogy megtérjenek, testvérek. Ezért olyan jó ajándék az, hogy várakozhatunk. De ezt a várakozást nem akárhogy kell véghez vinni. Fel kell készülni. Az új fordítás balga szüzekről beszél, szerettem Károlyt bolondokról beszél, ugye erősebb egy picit. És én azt gondolom, hogy tényleg. És beszél okosokról. Ez már az ilyen toleráns világnak a következménye, hogy nem mondjuk bolond, hanem hogy balgák. Mert az nem olyan sértő. Attól még bolondot jelent, akár tetszik, akár nem. Szóval bolond szüzekről beszél. És azért fontos ezt kimondani, mert ezt nem lehet másképpen értelmezni. Csak hogyha ezt tényleg a maga valóságában látjuk ennek az igének az üzenetét. Jézus nem kertel, vannak okos szüzek és bolond szüzek. Mi a kettő között a különbség egyébként? Ez az egy dolog, ami itt meghatározza ezt az igét. Mégpedig az, hogy az egyik csapat felkészül, gondol a jövőre, mondhatnánk így, vagy gondol arra, hogy mi lesz, ha. A másik csapat meg nem gondolkodik ezen. Hogy mi lesz, ha. Felkészült, és a másik csapat pedig nem felkészült. Megdöbbentő, mert ma fordítva gondolkodnának az emberek. Kik ezek a bolond szűzek, és kik ezek az okos szűzek? Mert ma lehet, hogyha egy kicsit az embereknek a sokaságát néznénk, vagy éppen az embereket kategorizálnánk, bár nem biztos, hogy ez jó dolog, bár Jézus belemegy ebbe, akkor lehet, hogy fordítva gondolnánk. Hogy pont a bolondokat mondják ma okosnak, és az okosokat bolondnak. Nem újdonság ez, mert Jézus korában, vagy Pál apostolé korában is Pál beszél erről, hogy Krisztus bolondjai vagyunk, tehát azért ezt nem új fogalom, hogy a világ így nevezi a keresztényeket, vagy a Krisztus követőket, hogy igazából te vagy a bolond. De alapvetően ez a felcserélődés, ez ma valószínűleg jellemző. Miről szól az a bolond szűzeknek az élete? Azok majd lesz valahogy. Most éppen megyünk lagzira, elég lesz az olaj bele. Nem készülnek, nem gondolkodnak. Nem gondolkodnak a holnapról, nem gondolkodnak a jövőről, nem gondolkodnak a lelkükről. Mint a bolond gazdag. Ugye az is egy olyan történet, ami megint csak így fogalmaz a Szentírás, bolond. Sokat terem a mező, nem baj, építek nagy csűröket, majd beleviszem, és mit mond arra az Isten? Azt mondja, bolond, ma még elkérik a lelkedet. Mire vesz a sok gazdagság? Pedig ma mindenki azt hiszi, ma, most és csináld. És ne törődj azzal, hogy mi lesz holnap. Ne törődj Istennel, ne törődj semmi, önmagaddal törődj. Majd csak lesz valahogy a holnap. És ez nem az a rábízás, mint ahogy a keresztény ember is mond ilyet, hogy majd csak lesz valahogy, de abban benne van az a hit, hogy tudom, hogy az Isten mindent elrendez. De ez az önfelett, amikor semmi felelősség, semmi olyan odaadást nincs benne, csak éljünk a mána, carpe diem. Nem érdekel, mi lesz. Megyünk mi a mennyegzőre. Persze, akarunk örvendezni, jól akarunk lenni. Nem érdekel semmi. Csak éppen az, hogy én hogy érezzem magam, én hogy vagyok. Most éppen ebben a pillanatban. Most emberek vannak ma. Most emberek. Percemberek. És lehet, hogy mi is azok vagyunk. Percemberek, lehet, mi is azok vagyunk. És annyiféle módon, nekem egy dolog jut eszembe, ami a percemberséget jelent, honnan lehet megismerni a magyar turistát. A svéd asztalnál annyit pakol, hogy nem bírja megenni. Ezt ismerjük, ugye? Mert most ki van... És ott hagyja. De hát meg kell, hát... Rettenetes. Ugye, amikor a szekunder szégyen megjelenik, mikor ott vagy egy ilyen csapatba. Én szégyellem helyettük magamat. Semmi baj nem lenne, ha meg tudná enni, de nem bírja megenni, mert egyszerűen... De most. Most. Most kell. Le kell aratni, most kell elvenni, most van itt a lehetőség. Pakolni kell. Hát most még lehet pakolni. Nem baj, majd megrohad. Nem baj, a kutya is megelti. Szóval, hogy rettenetes. És ez csak egy része az életnek, és hány ilyen van. Ma meg lehet, ma, mindent ma, mindent most. Nem készülünk arra, hogy mi lesz, ha. Az okos, az készül. Az azt mondja, jó, megyünk fogadni a vőlegényt, de mi van, ha késik? Lámpa kell az olajba, készítsünk. A felkészülésnek a folyamata. Felkészülnek arra, hogy elhúzódhat ez a várakozás. Mire készülnek? A várakozásra készülnek. A másik életéből azt mondja, nem kell ezt várakozni, majd én tudom, majd hamar, majd nem készülnek a várakozásra. Az okosak készülnek arra, hogy várakozni kell. Maga a várakozásban vannak jelen. Nem azonnal akarják, hanem benne van az, hogy Uram, ez rajtad van, ez rajtad áll, ezt te fogod majd szépen elrendezni. Nem én tőlem függ az, hogy mikor fogsz megjönni. Én nem tudlak téged sürgetni, bárpedig milyen jó lenne sürgetni az Istennél, hogy Uram, tedd ezt meg, tedd meg azt, tedd meg azt. Nem. Te a magad idejében cselekszel, és mindig jó időben cselekszel, és akkor cselekszel, amikor cselekedni kell. És ez olyan nagy dolog egyébként, testvérek. Isten akkor cselekszik, amikor cselekszik. És felkészülnek arra. Szépen aprólékosan gondolkodnak. Mi lehet, mi lesz majd? Ha készültél volna, okosabb lettél volna, szokták mondani. De alapvetően tényleg egy felkészülési folyamat. És az a felkészülési folyamat is egy nagyon fontos része az ember életének. Várakozom arra, hogy mi lesz, hogyha késik. És ebben ott van az, hogy készen vagyok. Mi lehet ez a készen lét? Sokan ugye mindig ez szó szerint le akarják fordítani a példázatokat, és talán ezzel rontják el a példázatokat, hogy hát hasonló, de hát itt benne van a szó, hasonló, nem ilyen. Tehát biztos nem csak szüzek lesznek a mennyországban már, bocsánat, tehát hogy akkor nagyon üres lesz. Tehát biztos, hogy nem erről szól. Hanem az azt jelenti, hogy nem készültek fel. Meg vannak felkészültek, meg vannak nem felkészültek. Tehát nem szabad mindent szó szerint értelmezni, mert ebbe megyünk, mi az olaj, meg hogy van az olaj. Nem voltak felkészülve, pont. Nem voltak felkészülve. Ennyi. A többiek fel voltak készülve. És tudjátok, mi a legszomorúbb? Hogy mi, ami mégis jellemző mind a két csapatra? Hogy mind a ketten elalszanak a várakozás közben. Mondhatnánk, hogy hát ebben nem különbözik egyik se. Elfáradtak, elaludtak. És mind a ketten nyugodtan alszanak. Mind a két csapat nyugodtan alszik. Könnyű úgy nyugodtan aludni, ha fel vagy készülve, nem? Hogy lehet úgy nyugodtan aludni, hogyha nem vagy felkészülve? Bolond még ma este felkérik a lelkedet. Akkor hogy alszol nyugodtan? Hogy alszol nyugodtan? És mégis nyugodtan alszanak. Testvérek, azért valljuk be, hogy a várakozásnak van egy nehéz oldala is. Belefáradhat az ember. Belefáradhat a hívő és a hitetlen is abba, ami körülötte történik, ami változás nem történik. És az elnyomja az álom. Azaz mondhatnánk, érzéketlenné válik a külvilág számára. Tehát mondhatnánk így, hogy az a hosszú idő, ami, ami az egész életet úgy jellemzi, abban, hogy hát úgyse fog történni semmi, nyugodtan lehajtom a fejemet, nem kell félni, nagyon jó mélyet alszok. Sokan állunk így az élethez, hogy belefáradtunk, és elfáradtunk, és aludni kéne, és alszunk, és mélyen elnyom az állam, és nem érzékeljük azt, hogy mi történik körülöttünk, és kizárjuk magunk életéből mindazt a külső erőt, ami befolyásolhatná az életünket, mert nekünk a nyugalomra van szükségünk, kivonulunk az életből, mert nekünk most erre van szükségünk. Elalszik a kereszténység, és amikor elalszik a hívő ember, akkor ott bajok is történhetnek, akkor ott nincs ki figyelmeztesse azokat, akik velük együtt alszanak, hogy fiúk nincs, vagy lányok, nincsen olajotok. El kell menni olajért, ameddig nem jön a vőlegény. Addig kellene ezt rendezni. Fel kéne készülni. De mit jelent ez az állapot egyébként? A Krisztusban lévő állapot. Hogy menekülhetek meg az eljövendő vőlegény haragjától, vagy attól, hogy kimaradjak abból az örömből, amit Isten ad? Hát csak úgy, hogyha az vőlegénynek a részévé válok. Hogyha az életembe beköltözik az Istennel való kapcsolat, és az Istennel való kapcsolatban elmarad majd az Isten haragja az életemről, mert valaki magára vette az én életem haragját. És ezzel megmentett engem. Mindannyian elalszunk. Ebben nem vagyunk különbözőek. És nincs ezzel baj, én azt gondolom. Könnyű úgy aludni, hogyha fel vagy készülve. Nyugodtan fekszem le, és kelek fel, mert az Úr vigyáz rám. Teljesen más, mint amikor lefekszem, és majd csak lesz valahogy holnap. És a példázat pont ezt mondja el, hogy ez a majd csak lesz valahogy holnap, ez nem jön be. Hallom sokszor hívő emberektől is, hogy majd lesz valahogy, ha meghalunk. Majd lesz valahogy, ha meghalunk. Nem, ez nem akkor dől el. Ez most dől el. Itt dől el. A Krisztusba vetett kapcsolat, Krisztusba vetett hiten dől el. Krisztus gyermekeként már eldőlt az üdvösséged. Ha Krisztus gyermeke nem vagy, akkor meg már eldőlt az üdvösséged. Mert akkor nincs. Ez a készenlét. És hogyha bele is fáradsz, hogyha felkelsz, akkor megvan az, amire szükséged van. Krisztus kegyelme. Ami téged átvisz a mennyegzőre. Ha meg nincs meg, akkor ha felkelsz, a kapkodásnak egyetlen egy következményhez kimaradsz. Egyetlen egy következményhez kimaradsz. Mert van ennek a példázatnak egy nagyon fontos üzenete is. Azon kívül, hogy már sokat elmondtam. Hogy nem tudunk adni egymásnak ebből. Az én üdvösségem, te rajtad nem segít. Az én Krisztussal való kapcsolatom téged nem fog megmenteni. Én elmondhatom neked azt, hogy mit jelent nekem a Krisztussal való kapcsolat, de az a te üdvösségedet nem fogja meghozni. El fogsz veszni. El fogsz veszni. Én nem adhatom oda neked, mert mi lesz, ha nekem se lesz, ugye mondják itt az olajat. Mi lesz, ha nekem is elfogy? Én be akarok menni, nekem az a fontos. Ez olyan szomorú egyébként, milyen jó lenne, hogy meg tudnánk osztani gyermekeinkkel, unokáinkkal azt, hogy én hiszek, és az én hitem az rájuk is valahogy kiterjedne. Van áldásuk, persze, ez egyértelmű, ez egy más téma. De nekik is úgymond be kell szerezni az Istennel való kapcsolatot, vagyis hogy nekik is meg kell térni, újjá kell születni ahhoz, hogy ők is az Isten országába bejuthassanak. Ha ez nincs meg, akkor kimaradnak. És ez mindenkinek saját személyes ügye. Saját személyes ügye. És persze, majd az utolsó pillanatban, hányszor hallottam azt testvérek, hogy hát majd idős koromban, amikor majd az beteg ágyon fekszek, majd átadom az életemet Krisztusnak. Hányan gondolkodnak így, hogy majd? Nem lehet kapkodni. Nem lehet kapkodni. Idős korban hányan elveszítik a hallásukat, testvérek, és már nem tudják meghallani az Isten igét, pedig a hit hallásból van. És ha nem hallod meg, hányan elveszítik az épp értelmüket? Hányan? Hogy majd. És akkor már nincs, hogy felfogni azt. Már nincs. Amit elmulasztottunk, azt nem lehet. Ezért szól az ének is, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ma, nem holnap, ma kell rendezni. Mert ha megjön a vőlegény, akkor már nincs kapkodás. akkor már nincs kapkodás, akkor már nincs lehetőség. Akkor már felesleges. És erre figyelmeztet ez a példázat, hogy legyetek készen. Készüljetek fel. Mert nem tudjátok, mely órában jön a vőlegény, és már kiáltják, hogy jön a vőlegény, akkor már vége. Akkor már nincs megtérés, nincs újjászületés. Hiába. Mondjátok, mit tegyünk? Egy dolgot tudnak tenni a Jelenések könyve szerint. Hegyek, borítsatok el! Rejtsetek el az ő haragja elől. Ennyit tud, ennyit kiáltanak. A Jelenések könyve ezt mondja. Nincs más. Testvérem, de az a kegyelem, hogy amikor Jézus elmondja ezt a példázatot, akkor ezt hallják az emberek. És az a kegyelem, hogy amikor most hallod ezt az üzenetet, akkor még felkészülhetsz. Ez nem az a szó, hogy már jön a vőlegény. Még nem látjuk a jelét az égen. Még nem szól a harson a szó. De a figyelmeztetés az szól. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Térjetek meg, és kövessétek az Úr Jézus Krisztust. Hogy készek legyetek. Hogy amikor eljön értetek, vagy amikor eljön a felhőkön, akkor nem futkosni kell, hanem bemenni az üdvösségbe. Bemenni az örömbe. Bemenni az örömbe. Lemaradsz. Lemaradsz. Olyan nagy dolog ez, testvérek, amikor azt olvasjuk, hogy igazából felkészültem várni az örömet. Felkészültem várni a lakodalmat. Felkészültem várni az Isten dicsőségének a beteljesedését. Dörömbölhetnek az ajtón, nem ismerlek benneteket. Nem ismerlek titeket. Pedig hát ott ültünk az ajtó előtt egész életünkben. Ott vártuk a vőlegényt, vagy ki tudja, mit csináltunk. Csak nem voltunk felkészülve. Fel vagy készülve? A nagy kegyelem az, hogy még fel lehet. A nagy kegyelem, hogy még ki lehet menni és kereskedni. Csak egy zárójelet, és ezután tényleg befejezem. Olyan érdekes, hogy mentek a kereskedőkhöz venni. Elmentek kereskedni, vásárolni. És olyan érdekes dolog ez, hogy olyan, mintha Isten népe ma is vásárolna, meg ma is kereskedne, meg menne a kereskedőkhöz, meg ilyesmi. Tehát, mintha ezzel lenne lefoglalva. És közben megjön a vőlegény, és közben bemegy az örömbe. És lemarad az örömről. Mert nem azzal volt elfoglalva előzőleg. És nekem úgy megvan, hogy igazából a mindennapi örömökről is azért maradunk le, mert még mindig beszerezni kell néhány dolgot. Mert ha nem szerezzük be, akkor nincs öröm. Majd jön a karácsony, tudom, és még mindent be kell szerezni. Jó lenne, ha nem kéne beszerezni mindent, egyszerűen csak örülnénk. Hogy itt is fityegjen valami, ott is fityegjen valami. Meg ez is meg legyen az asztalon, meg az is meg legyen. Mi lenne, hogyha nem ez lenne a lényeg? Mert úgy lemaradunk a lényegről, hogyha mindezzel foglalkozunk, nem? Így van az Isten országáról is, hogy ne ezzel törődjünk már, hanem előre, felkészülve, az örömre, és az örömöt éljük át, a vőlegény érkezését éljük át, és az ő szeretetének a beteljesedését éljük át. Van lehetőség erre még változtatni. Van lehetőség átgondolni, akár a mindennapi életben is. De akár amikor eljön a mindenható Isten, akkor tényleg felkészültem várni, hogy Uram, itt vagyok. Itt vagyok, készen vagyok. Beszereztem, amit lehetett, előre gondolkodtam. Lehet, hogy elaludtam, Uram, bocsáss meg, mert hosszú volt a várakozás, és hosszú napok és hónapok és évek teltek el, és nem tapasztaltam meg, de Uram, most itt vagyok, készen vagyok. Vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. De legyünk készen. Legyünk készen. Ámen. Gyertek, testvérek, imádkozzunk. Édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy figyelmeztetsz újra és újra bennünket, hogy vajon készen állunk-e. Készen állunk-e arra, hogy amikor belépsz ebbe a világba ítélettel és hatalommal, akkor hozzád tartozva bemegyünk a te örömödbe. És ez nem azon múlik, Urunk, hogy mit gondolunk magunkról, hanem azon, hogy a te jelenléted, a te szereteted megragadta már a szívünket, átformálta bennünket. Tényleg tele vagyunk a te lelkednek örömével és a te lelkednek jelenlétével. Ő mozgat-e bennünket. Urunk, nem szeretnénk ezt az utolsó pillanatra halasztani, hanem most, amikor halljuk a te szavadat, hozzuk a szívünket eléd. És kimondjuk, Uram, hogy nekünk rád van szükségünk. Kimondjuk, Uram, hogy bocsáss meg a mi bűneinket. Jöjj be a szívünkbe. Hadd legyél te az Ura. Hadd legyél te az legfontosabb a mi életünkben. És minden más másodlagos és századlagos legyen. De te legyél az első. Mi így akarunk téged várni. Veled betelt szívvel. Ha elaludtunk, Uram, kelts fel. Ha elszúnyókálunk, akkor kérünk, engedd meg, hogy ebben a szunnyadozásban ne veszítsük el a figyelmünket. Ne legyünk készületlenek. Bocsáss meg, hogyha percemberek vagyunk sokszor. Bocsáss meg, hogyha azonnal akarunk mindent, és nem tudjuk megköszönni azt, hogy milyen nagy ajándék a várakozás. Hogy milyen nagy ajándék az, amikor megvárhatjuk mindennek az idejét, mert mindennek rendelt ideje van. Mekkora öröm az, amikor minden időben történik az életünkben. És bocsáss meg, hogyha ezt a várakozást nem arra használjuk ki, hogy tényleg mindent a helyére rakjunk az életünkben, hanem csak úgy várjuk, hogy majd történjen valami. Benned olyan jó lenni, Uram. És köszönjük, hogy a várakozás által annyi mindentől megóvsz bennünket. A hirtelen elhamarkodott döntésektől, azoknak következményétől áldunk ezért téged. És várunk téged, drága Jézus. Várunk, drága vőlegény. Várunk, hogy végre beteljesítsd a te szavadat. Hogy ebbe a világba, Uram, minél többen meglássák, hogy mind igaz az, Uram, amit mi hittünk. De nem csak ezért várunk, Uram, hanem mert vágyunk utánad. Vágyunk a te jelenlétedbe. Vágyunk végre a teljes szabadulásra. Vágyunk arra, Urunk, hogy levessük ezt a porsátort, ami korlátoz, és felöltsük azt a testet, Uram, amit te készítettél a tiédnek. Vágyunk arra, hogy teljes legyen az életünk benned. De hadd imádkozzunk mi is úgy, hogy még nem, ha lehet, mert még vannak olyanok, akiket nagyon szeretünk, és még nem a tiéd. Kérlek téged, Uram, hogy ezeket az embereket ragadd meg a szívükben. Hadd forduljanak feléd, hadd legyenek a tiéd, és akkor, Uram, gyere el. Tudom, Uram, nem nálunk van ez. Nálad van ennek az ideje. Te tudod a legjobb idejét, de mi azokért az emberekért könyörgünk, akik még nem a tiéd, hogy megismerjenek téged, felkészüljenek a te fogadásodra. Hálásak vagyunk, Úr Jézus Krisztus, hogy sokszor ebből az örömből juttatsz nekünk a hétköznapokban, ami majd akkor teljessé lesz. Hogy már itt érezzük a szívünkben az örök élet kezdetét, a te jelenlétedet. Akár egy-egy találkozókor, akár egy-egy istendiszteleten, akár egy-egy közösségben. Hogy te ott vagy, és nagy lehet az örömünk. Magasztalunk ezért téged. Kérünk téged, Úr Jézus, hogy tarts meg bennünket a mindennapokban. Imádkozunk betegeinkért. Imádkozunk a gyászolókért, Uram, hogy te vigasztald meg a szívüket, és te állj melléjük az örök élet reménységével. És imádkozunk fiatalinkért, gyermekeinkért, imádkozunk a munkába indulókért, a mindennapokban tanulókért és tanítókért, imádkozunk, Úr Jézus Krisztus, a betegágyon szenvedőkért, hogy te erősítsd meg őket, és te emeld fel őket, és azokért is, akik körbeveszik, és fájdalommal a szívükben nézik, Uram, hogy múlik el az élet. Könyörülj meg rajtuk, Uram. Légy velük. Erősítsd őket szereteteddel. Maradj velünk, Uram, és várunk, Uram, bizony jövel, Uram Jézus. Ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Ámen.